Egy újabb szombathoz érkeztünk, a neve Kedoshim, Shabbat Kedoshim. És a Mózes harmadik könyvének a 19. fejezetének az első versétől olvasom. Szóla ismét az Úr Mózesnek mondván, szól Izrael fiainak egész gyülekezetéből, és mond nékik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Szentek legyetek. Kedoshim, és itt a szentségekről van szó, az előttünk, valamelyünk előtt is ismerős a szó, hogy kados, szent, és ennek a szónak a megtalálhatóságát olvastam most a Mózes harmadik könyve 19. fejezetnek az első versétől, pontosabban a második versben. És ebben a pillanatban legyetek szentek, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy lehetünk mi szentek. Ebben bizony tisztázni kell sok minden. Első lépésként az, hogy mi az, hogy szent. Tisztázni kell, hogy mi az ember, az emberi fogalmak, sőt az egyházak, felekezetek, gyülekezetek, pásztorok és egyedek szájába mindig más és különböző variációkba fordul ez a szó, hogy szent. Hogy mosolyogtassak egy kicsit, én is lehetnék most szent, akár a katolikus egyházban, mert személyes bizonságom az, hogy imádkoztam valakiért és meggyógyult, és ez már a katolikus egyházban engem már jogosítanak, hogy a második János pápát beelőzzem, és nem boldog legyek, hanem szent. Bocsánat a viccelődésért, de ez nem szentség, amit csinálnak az emberek. Ember nem szentelhet meg, mert egészen másról szól ez a Biblia történet, hogy szentek legyetek. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Tehát a szent szónál megállunk, a kadosnál, akkor mégis tisztáznunk kell. Ha olyanoknak kell lennünk, mint Istennek, akkor milyennek kell lennünk mi magunknak. És abban a pillanatban, amikor ideérkezünk, akkor tudnunk kell, hogy mi az, amit Isten szentsége. Elsősorban. Isten hatalmassága az, ami az ő szentsége, egyetlensége. Az, hogy ő mindenek felett, mindennél és emberi mértékekhez képest mérhetetlen nagyságú és hatalmasságú. A megszentelésnek ez a pontja azt jelenti, hogy az ember por semmi. Ekkor szentelem meg Isten, és próbálom megérteni azt, amit emberként nem érthetek meg, hogy mi az a nagyság, aminek nincs vége. Emberi értelemben felfoghatatlan az a nagyság, és ez minket arra kellene kötelezzen, hogy ezt a nagyságot kifejezzük, megszentelni őt. Olyan hatalmas, hogy én nem is vagyok. A második ponttal viszont azt is tudom mondani, hogy a Istennek a szentsége az, hogy ő tiszta. De nem az a tisztaság, amit mi értünk testi, lelki értelemben, jó farizeus módon, hogy valami jó kisfiúk vagyunk és humánusok vagyunk. Nem ez Isten. Nem. Isten olyan, hogy a környékén nem lehet semmi olyan, ami rendetlenség, ami ővele szembe van, törvénytelen, és ilyen tisztaságot mi emberként csak igyekezhetünk arra, hogy egyre jobban megtisztuljunk, igyekezhetünk, de nem érhetjük el azt, amit nem érthetünk meg. Hiszen a testben és lélekben lakozó ember, aki szellemet is hordoz önmagában, nem értheti meg, és sose érheti el azt az állapot, hogy Isten szellem és abszolút tiszta. Ezt a tisztaságot emberként nem értjük meg. És amikor mi arról beszélünk, hogy szent, akkor tudomásul kell venni, hogy Isten több, mint jóságos Isten. Isten több, mint igazságos Isten. Vagyis Istennek a tulajdonságai ember felettiek. Mi nem ismerhetjük meg Istent az emberi léptékeink szerint, hanem Isten, amit kijelentett önmagáról, azt érthetjük meg. Azt, hogy ő valóban jóságos, valóban igazságos, de nem választhatók ezek mind szét. Isten tulajdonságaitól nem választhatom szét. Nem választhatom szét Istent, hogy ő nem a hatalmas, ő nem a legtisztább tisztaság. Ő nem a legjóságosabb, igazságosabb lény, a világ teremtője és. Azért mondom az ést, mert ugyanakkor az ésben benne van, hogyha valakit ismerünk, valakinek hasonlónak kell lennünk, akkor ő a jők értem, mert én az Úr, a ti Istenek szent vagyok. olyanok legyetek, szentek legyetek, ha nem tudjuk azt, hogy Isten kicsoda, mert nem tudhatjuk, nem érhetjük fel eszünkkel, érzelmeinkkel semmilyen módon, csak részeit látjuk, akkor abban a pillanatban viszont meg kell néznünk a Bibliának az utasításait, a Bibliának a bizonságait, az ígért meg kell nézni, hogy Istent milyen néven nevezte maga az Ószövetség embere is, pontosabban Isten önmagát milyen néven mutatta meg, milyen néven nevezte önmagát Isten. És itt jönnek a problémáink, amikor mi nagyon egységúan vagyunk. Mondhatnám azt, hogy a sátánnak a régi trükkje válik be az életünkbe, hogy a részletekben elveszik a teljes igazság. Hiszen teljes igazságot nem tudunk elérni, mert Isten teljes lényében nem ismerhetjük, mert majd egyszer, amikor vele leszünk, akkor megérthetjük ezt, mert érthetetlen. Azonban mindaz, amit ránk vonatkozik, az viszont kinyilvánította, elmondta, és mások életén keresztül, ahogy ők megszólították Isten, be is mutatkozott részünkre. Istennek számtalan neve van. Amikor Istennek a megszenteléséről beszélünk, illetve arról szenteljük meg magunkat, a nevektől elválaszthatatlan Isten lénye, vagyis ismernünk kell az ő neveit, és eszembe jut egy régi történetem, saját történetem, hozzávetőleg 10 évvel ezelőtt egy szefár zsinagógában voltam, ahol a mellettem ülő igen vallásos zsidó bácsitól megkérdeztem, hogy Istennek hány neve van, mondja már meg nekem. Pont ez a heti szakasz volt, és így elgondolkodtam, hogy mi a véleménye egy idős zsidónak, aki valóban zsidó, és nem csak izraelita. Aztán hosszú idő után egymás mellett álltunk az istentisztelet alatt, visszaszólt, és tudod, nem tudom megmondani olyan sok, mert mindenben ott van, mindenben cselekszik, mert mindenben érzem, mert minden ő. Ez egy zsidó ember mondta. És egy fantasztikus válasz volt, mert mai világban a kereszténység egyik baja, amikor a részletekbe keresi az igazságot, és elveszik a részletekbe, hogy egy zsidó ember, egy idős ember, akinek van egy élettapasztalata, annyi mondja, hogy azt mondja, nem tudom megmondani. Olyan sok, hogy nem tudom megmondani. Mégis azt hiszem, hogy el kell mennünk a Istennek a neveihez, amit ismerünk, mert így részben megismerhetjük Isten, aki nevét adta embereken keresztül, vagy önmaga kijelentése által, és ezáltal megismerhetjük a nevén keresztül, hogy milyennek kell lennünk, és hogy kell rendezzünk az életünket. Amikor a Bibliában olvasok Elohim, akkor tudjuk azt, hogy Isten hatalmas és erős. Jön az első kérdésem, már is provokatíve, tudunk mi hatalmasak és erősek lenni? Szeretnénk. Bizony erről szól a világ, amikor egymás ellen harcolnak az emberek, és különösen a New Age-es korszakban már mindenki harcol mindenki ellen, akkor annyi Elohim van, ami nem ugyanaz az Elohim. Nem az Istenek, hanem sok is apró jószág, apró ember, azok egymás ellen mutatják, Isten tulajdonságát hangsúlyozzák, feltételezik, és ezzel jönnek, mint kivont karddal, hatalmas és erős vagyok. Elohim. Pedig ez Isten neve. Adjuk vissza Istennek a nevét. Nem én vagyok erős. Adjuk vissza a szentséget, hogy Isten hatalmas, én ki nem mondom, hogy erős vagyok. Adjuk vissza a nevét. Tiszteljük a nevét. Tiszteljük Istent. Kezdjük azzal, hogy tiszteljük Istent. Én nekem hadd mondjak el egy mai bizonyságomat. És a gyermekem tanított ma. Reggeli után elővettem a Bibliát, és a hármasban voltunk, annyian vagyok összesen, hármasban voltunk, és amíg a gyermek nyugodtan van, amíg ülünk az asztalnál, ezt a részt akartam elolvasni. Még egyszer, hogy egy kicsit a fejembe tudjak tovább vinni a gondolatot, gondolkodni tudjak. És a gyerekem teljesen váratlanul megszólal, vedd fel a kipát. Hát én fölvettem a kipát, feleségem mosolyog, na, már nem csak zsidók vagyok, hanem ortodoxok. Erre szigorú tekintettel a fiacskám közli, ad ide nekem is, és mama is vegye föl. 23 hónapos. És ez megható volt nekem. Tanított arról, amit ma kell mondanom, tiszteld Istent. Tiszteld, hogy a kezedbe verted Isten igényét. Tiszteld Istent, hogy a nevét kiejtheted. Tiszteld azt, hogy a Biblia van a kezedben. A szombatról már nem is beszélve. 23 hónaposak ők. Nem tudja talán, mit tett, de tanított. Az ő megszentelése így is kezdődik. És amikor Peszekkor az új házunknak, de a felújított házunknak, új otthonunknak, inkább így mondom, az ajtajára fölraktuk a mezüzét, akkor Istennek egy másik nevét tettük ki. Hiszen a mezüzén a sinbetű van, El Shaddai neve, Isten nevének a kezdőbetűje, ő a mindenható. Tiszteljük Isten nevét. A zsidóság igen tiszteli, és ez nem módszer, de amikor az ajtófélfán ott van a mezuza, és hozzáér az ember, akkor jelzi azt, hogy ha kibemegyek, ha kimegyek, ha bemegyek, Isten mindenhol, mindenható. Kijelentem-e Isten nevét? Ez se báj. Isten a mindenható az otthonomban, Isten a mindenható kinn az utcán, és ha kimegyek. Tisztelem-e Isten nevét? Megszentelem-e? Ez nem módszer, nem életforma, több annál. Ennek a parancsnak a gyakorlati kivitele, hogy Uram, megyek ki, de hova megyek, ott Te Úr vagy. Ebben benne van, hogy előttem mész, benne van az, hogy mindaz, amit tehetek, a Te szemed előtt teszem, a Te hatalmadban, én nekem itt semmi, de semmi hatalmam nincs, mert Te vagy a hatalmas. Semmi, de semmi szándékom nincs, én csak a Te szolgád eszközöd, szerszámod vagyok. Aztán folytathatom a neveket, ugye. Az Elohim névnél azért mégis meg kell állni. Ez a név annyit jelent, hogy én. Ez a név annyit jelent, hogy egy az Isten. Nincs több. Ez a Bibliában 2570-szer van csak. Ez a szó, ez a neve Istennek. Vajon hányszor jut eszünkbe, hogy egyedül csak ő van? Egyedül, egyetlen Istenünk van. A Szent Háromság Isten, gyorsan kihangsúlyozom, mint mielőtt valaki azt mondja, hogy judaista vagyok. És ez az egyetlen Isten. Nem csak hatalmas és erős, hanem mindenható is. Mindenható. Aztán mondhatnám tovább, ő Jákob hatalmas Istene, ő az Atyák Istene, a múltban tekintő nevek, bizonságtevő nevek. És amikor a zsidóság által ki nem mondott JHVH szóból összerakott Isten névhez érünk, kimondhatjuk, hogy Jáve. A lét Istene. Aki volt, van, lesz, örökké van. És ezt a nevet nagyon meg kell tanulnunk. Nagyon-nagyon meg kell szentelnünk, hogy nem csak 500 éves neve van Istennek, mert akkor volt egy reformáció mondjuk, nem csak 2000 éves keresztény Isten van, hanem örökkére való Isten van. A teremtéstől az örökké valóságig. Meg kell tanulnunk. És ennek a névnek csatlakozó nevei is vannak a Bibliában, az az Isten, aki Jáve Nisszi, aki győzelmi jel, aki az én zászlóm, hogy a magyar mondja, bár nem zászló a jelentése, akkor én harcba kell, hogy menjek. Megvallom-e Istennek azt a nevét, az örökkévaló Istennek azt a nevét, hogy örökkévaló harca van, amíg le nem győzte, és meg nem semmisítette a sátán erejét. És nekünk is harcaik vannak. És nem én tűzök ki célokat, és nem én tűzök ki különböző embereket mintaképnek, hanem ő az ászló. Ő az, aki után megyek. Ő az, aki a győzelmet jelenti. De ugyanaz a Jéhávé névnek, Jáve nevének a folytatása, ő az én békém. Jáve Shalom. Ezt nem kell mondani. Ő az én békém, és ezt most húsvét után tudhatjuk igazából kimondani. Ő az, aki meghalt értem, ő az, aki önmagát adta értem, ő az, aki az Atyával megbékéltetett bennünket, és ő az, aki, Jáve Shammah, ő az, aki ott van. Ott van mindenütt. Ebben benne van a keze, a szeme, és mindene benne van, hogy veled van, ott van. És amikor a zsoltárokat veszük elő, a legjobb bizonságtevés kötette könyvecskéje talán a zsoltárok könyve, azért Dávidnak a zsoltárjában és a más zsoltárokban is ott van. Ő az én pásztorom. Ő az én erőm. Ő az én kősziklám. Ő az én orvosom. Ő az én világosságom. Üdvösségem. Ő az én bírám. És nem tudom felsorolni, de a Jahnév is annyit jelent, hogy ő az erősségem. Adonáj, az Uram. Ő a magasságos. Elión. Ő az Istenek Istene, mert sok kis Isten van ám azért, pogány Isten. Mindenek fölött álló Isten. Csak ezt a pár nevet a felsorolom. Ki tudom-e mondani? Az én életemben ő az ászló, az én életemben ő a Shalom, az én életemben ő a Shammah, az én életemben ő az erő, ő a kősziklám, ő az orvosom, ő a világosságom, ő a bírám. Mert akkor értem Mózes 19.2-be levőt, legyetek szentek, mert én az vagyok. Nem te leszel szent, nem téged fognak kitüntetni és teret elnevezni rólad, hanem ő lesz mindenek felett való erő, ő lesz mindenek felett való. Ha ezeket mind nem csak megvallod, hanem gyakorlod és meg is éled. Hogy valóban nem mindenféle zászló után kóborolsz, nem mindenfelől várod az orvosságodat, a gyógyulásodat, tudatában, hogy abban a hitben, hogy ő lát téged és gondoskodójává híre, ő az, aki a pásztor, kőszikla, mennyi, de mennyi név. Mennyi, de mennyi neve van az örökkévalónak. Mennyi, de mennyi neve. Annyi neve, amennyi tette, cselekedete van, és amennyi hatalma van rajtad. Mert ez a hatalom, erő, az ő megszentelt neve. És amikor az örökkévalónak a neveit soroltam föl, Jávének a neveit, akkor rá kell valamire döbbenni. A gondoskodás, az erő, a kőszikla, az orvoslás, a világosság, a bíró, a pásztor egy valakire vonatkozik. Az örökkévaló Isten nem más, mint Jézus Krisztus görögül, Jeshua HaMashiach. Ez mind az ő tulajdonsága. Őt megvallani, nem más, mint Istennek valóban a parancsát betölteni, hogy legyetek szentek. Az ő uralma, Jeshua HaMashiachnak az uralma az, ami Istent megszenteli. Az örökkévaló Istennek a hatalma, erőssége, és minden, amit tudunk, jósága, igazságossága, és minden, amit mi elrontottuk és emberi tulajdonságokká tettünk, ez mind Jeshua HaMashiachnak a működése, királyi működése felettünk. Egy minden név felett való név, Jeshua HaMashiach. És ezt meg kellene érteni. Egy király, aki szent. Nem más, mint maga az örökkévaló Isten. Aki úgymond részleteiben megmutatta magát a választott népnek, úgy neked is bármikor megmutatja magát, hogyha oda teszed az életed a király hatalma alá. Akkor van orvosságod, akkor van világosságod, akkor van gondviselés fölötted, hiszen a királyban minden benne van. Ebben a szóban, ebben a névben minden, minden, minden benne van. Ő a király. És amikor megérthetjük ezt, hogy mert én az Úr a ti Istenek szent vagyok, szentek legyetek, ez felhívás már Mózes idejében, a mózesi könyvben olvasva. Legyetek a királlyal népe, és legyetek úgy, éljetek úgy, hogy ő bennetek lakjon. Annyiszor imádkozzuk a mi atyánkot, és annyiszor mondjuk ki átgondolás nélkül is, szenteltessék meg a te neved. Ősi zsidó ima a mi atyánk, nagyon ősi, nem keresztény találmány. És sokszor nem tudjuk, hogy amikor kimondja valaki, szenteltessék meg a te neved, az nem más, mint a minden név felett való egyetlen igaz név, ami mindegyik nevet önmagába hordozza, az örökölyi való Isten, aki minden hatalmat átadott Jesuha Masiának. És amikor azt mondja Isten, hogy legyetek szentek, csak egyetlen mondattal lehet folytatni, add át az életet Krisztusnak. Add át az életet annak, aki én vagyok. Add át az életet annak, aki minden tulajdonságomat itt a Földön gyakorolja. Hiszen azért lett emberré, azért lett emberi testben, azért született meg benned, hogy szent lehessé, hogy ezt a törvényt be tudja tartani, azért, hogy megismerhess mindezt, amit ő adott. Ne álljál meg részleteknél. Nem szabad részleteknél megállni. Hiszen minden nap elkezdünk nyivákolni, mint a sérült kis jószág, hogy Uram, segíts! Benne van az ő nevében, ez is. Na de hol van az, hogy békességed is van? Mi emberként szeretnénk Istent használni, amit ő megmutatott. Mind egytől egyig akarja, hogy javadra szolgáljon, a tied legyen, áldás legyen, ő neked, mert ő szent, azért, hogy te mind úgy, ahogy van, elfogadd. És te is egyszer ki tudjad mondani, hogy nem tudom kimondani Isten nevét. Olyan sok. El lehet valakiről, egy emberről mondani, ilyen, olyan, amolyan. Egy férfiről el lehet mondani, egy apa, mérnök, férj, és sorolhatnám, szomszéd, sok mindent lehet sorolni. De a teljes lényét még egy embernek se tudjuk elmondani, hogy kicsoda ő. Nem tudjuk megmondani Istennek a neveit, valamennyit, de ő megengedi, hogy megismerjük. Ott, ahol éppen szükségünk van, ott, ahol éppen engedelmeskednünk kell, ott, ahol épp ő akarja, ott. A neveit hadd tanuljuk meg. Hadd tanuljuk meg a mindennapokban, mert akkor bizonyság. Az ő neve bizonyság, és a te bizonyságod az ő megszentelése. Ha ő valóban a te életedben zászló, akkor győzelmeid vannak, és van bizonyságod. Ha a te életedben ő az erősség, akkor te nem te vagy az erős, de átmész a nagy nehézségeken, és nem csak győztes vagy, hanem erős is, mert benne vagy. Ő te benned, én ő benne. És ez nem más, mint Jesuha Masia. Amikor ennek a heti szakasznak a további részéhez érkezünk, tényleg nagyon nehéz, mert rengeteg dologról lehetne beszélni, hiszen számtalan törvény van benne. Olyan sok törvény, hogy akár maradhatnánk is a hét első napjáig, vagyis a szombaton nem fejeznénk be, és a szombat első napjáig, vagyis hosszú ideig. De mégis olvasom, és a harmadik versen folytatom közvetlenül, az ő anyját és atyát minden ember tisztelje, és az én szombatjaimat megtartsátok, én vagyok az Úr a ti Istenetek. Most megállok ennél, mindjárt az első törvénynél, amit ezután következik. Apa, anya tisztelete. Azért aktuális, mert anyák napja van a világban, amit én már elmondtam már előző években, hogy ilyen nincsen. Nem kell bálványozni a mamát is, ő csak egy feladatot töltött be, amiért köszönettel járunk neki, de igazából Istené a köszönet. De ez nem azt jelenti, hogy most sértsük meg, és nem viszünk neki egy szál akármit, és nem találkozunk vele, bár a év minden napján találkoznánk vele, az egy kicsit praktikusabb lenne. Már a lehetőségek mérhez mérten, a saját kötelességünk, felelősségünk után, amit neki kell segíteni, vagy akármi. Mégis itt, amikor itt vagyunk, az ő anyját és atyát minden ember tisztelje, az én szombatjait megtartjátok, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ezt az első parancsolatot már is egy kicsit gorcső, kicsit nagyító alá kell venni. A 10 parancsolatban nem így van. A 10 parancsolatban úgy van, hogy az apját az ember tisztelje, az anyját meg félje. Itt meg most minden kettőt tisztelni kell. Mi történt? Istennek a szava kétértelmű, vagy nem ugyanaz, vagy egyik így látja, másik úgy látja a Biblia írói közül. Istennek a szava nem egyértelmű és nem egyenes. Nem, itt változás van. Amikor arról beszél a 10 parancsolatban Isten igéje, hogy tiszteld apádat és féld az anyádat, eredetiben ez van, és nem a tiszteld apád és anyád, a 10 parancsolatban külön választan van választva, akkor sorrendiség van. Az apának a tisztjét, azt a pozícióját tiszteld, amit Isten adott neki. Azt a tisztet. Magyar nyelvben ez ki is jön. A tiszt és tisztesség és a tisztelet ugyanazt jelenti, hogy az egy kiemelkedő állapot, ha valaki apa lehet, Istené természetes és elrendelt, mégis felelősség teljes, hivatal, küldetés. És ebben a pillanatban nem az apát kell tisztelni, hanem azt a hivatalt, amit ő kapott Istentől. Az apának kötelessége, amit Istentől kap, továbbadni a családja felé. És amit ő továbbad, én tisztelem benne, hogy ő eszköz Isten kezében, Jesuha Masiahtól, ő adja tovább a családnak mindazt, ami soron következik. Feladat, út és egyéb. Ő az, aki a családnak az első számú képviselője, egyes számban is, hogy személyes képviselője. Tiszteld. Tiszteld, de amikor a 10 parancsolatban úgy van, hogy féld az anyát, akkor nem azt jelenti, hogy rettegi az anyától, mert a fakanállal oda tesz a ülőgumódra, akkor amúgy a hátsó feledre, hanem mi az, hogy félem az anyát. Nehogy megbántsd az anyád, mert feltételezed, hogy ő és az apa szinkronban van. Azt mondja, amit a férj. Az anya azt kell, hogy mondja, amit a férj. Egyszerűen ki van zárva a felemás igam, ki van zárva a kettő szellemiség egy családban. Itt a nő, mint érzelmileg gazdagabb lény, teremtmény, alá kell, hogy renderje magát Isten akaratának, mert a férfi azért kapja, mert racionálisabb. Egymás kiegészítik, de mégis Isten rendjében a férfit nem motiválja az érzelme. Sőt, a biológiai állapota se igazából. Ezt csodálatosan az egyenjogosítással elrontotta az ember, de ettől még működik, és titkon még vágyik is rá minden nő, hogy legyen egy erős férfi, aki megmondja, merre megyünk. És a gyermeknek tisztelni kell azt a nőt, mert ha a nő egy szellemben és egy közösségben van, testben, lélekben, szellemben apával, akkor az apával egyenrangú. De nem ugyanaz, az apa kapja, és a nő ugyanazt mondja, a feleség és az anya ugyanazt mondja, a gyermeknek egyformán kötelessége elfogadni azt, amit a mama mond, mert az ugyanaz, mint az apa. Amit az apa kap, az meg ugyanaz, amit Isten adott Jesuha Masiah által az egész családnak. Én most arról a családról beszélek természetesen, ami Isten szerinti, de erre törekedni kell. És a másik, amikor ebben a törvényben benne van, hogy tiszteld az atyát és anyát, ebben a versben, amit most olvastam, nincs benne, hogy hosszú életű legyél, de ebben, hogy hosszú életű legyél, ott van a válasz mindjárt. Azt, amit Istentől kap az apa, továbbadja az anya, egységben a férj és feleség, ez a gyermek életére olyan hatással van, hogy megtanulja a törvényeket, megtanul Isten rendjébe élni, és nem fog varga betűket lejárni, nem fog bűnös úton elmenni, és ezzel se fizikailag, se biológiailag, se szellemileg, se lelkileg nem töri ki a nyakát, nem éri kár, egészségesebb lesz, így természetesen az élete is egészen más lesz, mint aki bukdácsol a bűnös családban. Ilyen egyszerű a történet. Hosszú életű legy a földön, ezért féljed az anyát és tiszteld az apát. Azonban ebben a Biblia versben az van, hogy tiszteld az apát és az anyát. Mi történik itt? Amikor ez az Istennek a parancsa van, egy olyan néphez szól, amelyik éppen már Istentől eltávozott. És újra Isten egykézbe vette, egységbe vette. Egységbe vette a népet úgy, hogy most mindenkihez szólok. Isten közvetlenül beszél a személyekkel. És itt tisztelni kell az anyát, mert amikor Isten szól mindenkinek, akkor mindenkit tisztelni kell, hiszen Isten mindenkit méltatott azzal, hogy az ő szavát adja, akkor az ő szavát, aki továbbadja, tisztelni kell. Mert érthetően beszélt Isten. Amikor tovább megyek ezeken a törvényeken, közvetlenül ezek után mindjárt ebben a versben benne van, és az én szombatjaimat megtartsátok, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ne halljatok a bálványokhoz, ne csináltok magatnak öntött isteneket, én vagyok az Úr, a ti isteneteket. Hogyha a hálaadó áldozatot áldoztak az Úrnak, úgy áldozottak, hogy kedvesen fogadtassatok. Családrendje, Isten előtt levő családrendje, és a szombatrendje. Először rendezi Isten a családi viszonyokat, tiszteld apád, anyád, és akkor, amikor tiszteli a gyermek az apát és anyát, együtt a család, akkor mondja, így gyertek elém. Tiszteld a szombatjaimat. Tiszteld a szombatjaimat, és ezeket a törvényeket, amiket felolvas itt végig, felolvashatunk a Bibliában, ezek ma is érvényesek valamennyien. Nehogy jöjjetek bálványokhoz, hálaáldozat. És a nagyon judaizált törvényeket is itt elő lehetne most vennünk, például melyiket vegyem elő, szőlődet se mezgéred le, és elhol a szemei se szed fel szőlődnek a szegénynek és öveinek, hagyd meg azokat, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Az emberi törvények elég nagy mennyiségű sokaságát sorolja föl ebben a Biblia. Az emberi törvényeknek a felsorolása egyben annyit jelent, hogy Isten a megszentelést vissza is fordítja oda, hogy hogy használjuk ezt. Hogy épüljön fel az emberi kapcsolatunk. A megszentelése Isten nevének annyit jelent, hogy nem csak rám hat ki Istennek az akarata, nem csak Istennel való viszonyom rendeződik, hanem nekem is az emberekkel való viszonyom kell, hogy rendeződjék. Amikor erről beszélünk, ezzel a rendeződésről, elő kell vennem Ezékiel könyvéből a profétai részt, a Haftarát, a 20. fejezet 2. versétől a 20-ig, és most ezt felolvasom. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, beszélj Izrael véneivel, és mondja nékik, így szól az Úristen, nem de engem megkérdezi jöttetek-e? Élek én, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem, ezt mondja az Úristen. Ítélni akarod őket, ítélni akarsz embernek, fia? Ott tudtok rajtjáik utálatosságait. És mondjad nékik, így szól az Úristen, azon a napon, amelyen elválasztom Izraelit, és felemelem kezemet a Jákob háza magvának, és megismerteném magamat velük Egyiptom földén, és kezemet fölemelém nekik mondván, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Azon a napon felemeltem kezemet nékik, hogy kihozzam őket Egyiptom földéről, amelyet kinéztem valanék, és mely tejjel és mézzel folyó ékessége az minden tartománynak. És mondják nékik, ki az ő szemei utalatosságait elvesse, és Egyiptom bálványaival meg ne fertőztessék magukat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek, de pártot ítélnek ellenem, és nem akarganak hallgatni rám. Senki az ő szeme utalatosságot el nem veti, és Egyiptom bálványait el nem hagyja, mondám, azért, hogy kiöntöm búsomásalat rájuk, teljesíteszem haragomat rajta, hogy Egyiptom földjének közepette. De cselekedtem én az ön nevemért, hogy ez meg ne gyaláztassák a pogányok szeme előtt, akik közt ők valának, és akinek szeme előtt megismertettem magamat velük, hogy kihozom őket Egyiptom földéből, és kihozom őket Egyiptom földére, és vívjam őket a pusztába. Itt a de előtti történet az, ami a megszentelés elleni történet, hiszen itt a pusztai kivonulásról beszél, ami teljesen paralál a mi életünkkel is, és figyelmeztető a megtérésünk utáni életre. Én kihoztalak. Én kihoztalak Egyiptomból. Én megmentettelek, megváltottalak. És jön, hogy de. De nem tisztultál meg. De ugyanúgy Egyiptom bálványait vannak. De. Ott van a de. Ott van Istennek a vádbeszéde, sőt, odáig merészkedünk sokszor, hogy valóban Isten ellen pártot alakítunk, pártot ütünk, ahogy mondja a Biblia, vagyis szövetkezünk Isten terve ellen. Mert nekünk a világnak az okosságával meg lehet száfolni a Biblia igazságát. Mert a világnak a nagyságával talán neki lehet menni Isten nagyságának, mint szentségnek. A szentségnek így lehet neki menni. Én ember erős vagyok, a másik emberrel összeszövetkezem, és akkor neki megyek Isten szentségének. Mert én ember olyan nagy vagyok, hogy már klónozni tudok, én már ember olyan nagy vagyok, hogy már a teremtett világot már lassan magam akarom létrehozni, új teremtéssel. Én már olyan nagy vagyok, mint egyes vallások, keresztény vallás állítja, hogy a teremtésben mi társai vagyunk Istennek ma. Mi már olyan nagyok vagyunk, és itt erről szól. Pártot ötöttél. Összeszövetkeztél azzal, amivel nem kellett volna. Összeszövetkeztél más istenekkel, más bálványokkal. Lehet a tudományod bálvány, az ismereted, a tudásod, önmagad. Szövetkezel? De. Erre Isten azt mondja, én kegyelmes Isten vagyok, nem valami te. Én kegyelmes vagyok, és mégis kihozott téged. Tudjátok, mekkora szép ígéret és mekkora nagy szíve van Istennek, hogy ezt nagyon érzelmi szót használjak, hogy azt látja, hogy mik vagyunk, milyen nagy szájúak vagyunk, és milyen erősnek tartjuk magunkat annak ellenére, hogy agyunkkal tudjuk Isten milyen hatalmas, és szembeszállunk Istennel. És ő nem azt mondja most úgy, ahogy van, meghalsz, hanem azt mondja, én mégis kihozlak. Engedetlen vagy, nekem jöttél, várok. Amikor ismerik a szeretet tulajdonságát 1 Korintus 13-ból, akkor tudhatjuk, erről szól. Hosszú tűrő, irgalmas. Amikor Isten jellemzőit tudjuk, amikor megmutatta önmagát, hosszú tűrő, irgalmas. Ez a krisztusi szeretet. Ez, hogy Krisztusban van még türelem. Ez. Itt van a türelmessége Istennek. Ezt tetted, de még várok, mert nem végtelen. Mégis kihoz téged. Olyan ígéret ez, hogy nekünk szóló, akárki is vagy. Ne próbálj szembeszegülni, ami volt, annak ellenére kihozlak. Emlékezz vissza a tegnapodra. Azt mondtad, követlek Istenem, jövök ki Egyiptomból. És ahogy kijöttél a bajból, a tengeren átjöttél, abba a pillanatba fölnőttél. Majd én, meg a pénzem, meg majd én, meg a nem tudom kicsodám, a család problémáit majd én megoldom, és mindent megoldok. Mert én nagy vagyok, és a hozzám társult, pártoskodó részemmel meg tudok oldani mindent. Istennek nem emberi a válasza, de azt mondja, ő mégis kihoz téged. Kihoz? Ő a kegyelem Istene. Ószövetségben olvasandó kegyelem Istene. És adám nékik parancsolataimat és törvényemet, kijelentém nékik, melyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. És adok nékik szombatjaimat, hogy legyenek jegyül köztem és ők közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr és ő megszentelők, de pártot ütte ellenem Izrael háza pusztában. Az én parancsolataimban nem jártak, és törvényeimet megvették, amelyeket az ember, ha cselekszik, él azok által, és az én szombataimat megfertőztették felettégen. Mondám azért, hogy kiöntöttem búsolomásolat rájuk a hafúszában, és elveszetessem őket, de cselekedtem az én nevemért, hogy meg ne gyaláztassék a pogányok szeme előtt, akinek szeme láttára kihoztam vala őket. És fölül is emellém én kezemet nekik a pusztába, hogy be nem viszem őket a földre, mert adtam nekik, mely teljes mézzel folyó ékessége az minden tartománynak, mivel törvényeit megvetették, parancsolatának nem jártak, a szombatait megfertőzhetik, mert bálványaik után járta vala szűk, mindazáltal kedvezett szememlékükre elnevezhessem őket, és nem vetettem neki véget a pusztában. Isten szeretete, hogy amikor pártot üt a bálványimádással, akkor utána ott azt mondja, én mégsem. Azt mondja, megkegyelmezek. De az ő kegyelme nagyon érdekes, és meg kellene tanulnunk, hogy az ő kegyelme nem olyan, mint a mi kegyelmeskedésünk, hanem olyan, hogy ad neked törvényt és rendeleket. Hogyan menjél tovább? Ez Isten szeretete. Itt olvashatjuk ebben a részben, hogy megkegyelmezett, és nehogy véletlen letéri az útról, hanem egyenesen a mennybe, pontosabban ebben a részben Kánaánról szól, visszamenőleges történet, adott törvényt és rendeléseket. Isten, ahogy el ne tévedjél, hogy megígyárd ezt az utat, ezt a földi utadat, és a mennyország legyen a célpontod, az érkezése célja is, ad törvényeket, ad rendeléseket, megad mindent ahhoz, hogy el ne tévedjél, és be is érkezzél. De ember. És Istennek vádbeszéljében benne van a szombat is. Benne van a szombat, és persze, ezt is megfertőztették. Nem csak a szombat, mint olyan, én most nem adventista, vagy bármilyen módon szeretném megközelíteni a szombatnak a lényegét, hanem mint Isten rendelését. A velem való találkozást áttűzted egy másik időpontra, meg egyszerűen nem találkozol Istennel. Pedig ő mindig találkozni akar veled. Elrendelte. És itt nem egy szombatról van, hanem több szombatról van szó. A smita évtől épp úgy, tehát a évi szombatokról, a hetedik nap évi szombatokról is beszél a Biblia. Az elengedés évéről is beszél a Biblia. Ezeket mind elrontottad. Te úgy gondolod, hogy ez nem működik ma? Dehogy nem. A 49. évnél mindig vissza kellett adni a tulajdont abban a tudatban, hogy nem az emberi, az, amiben van, rendezni kellett az elengedés évében a tulajdon viszonyokat, és így nem alakulhatott az ki, hogy túltermelés van, meg az egyik ember a másikat uralhatta volna, megszűnt az elengedés éve. És itt van az egyik ember rabszolga, a másik meg gazdag. Nem Isten teremtette így, hogy most van gazdag meg szegény, ahogy szeretnék ezt elmagyarázni teológusok is. Egy szombat évnek az eltörlése az egész emberiségnek a tragédiájába lett. Mert megjött a vagyonkülönbség. Isten rendezte, hogy minden ember egyenlő legyen. És az ember törvényt, a szombat év törvényét elfelejtette, és úgy, ahogy van, megszüntette. Ezért van ez a rengeteg birkózás, háború és sok minden az emberiségben. Egy szombatnak az elrontása, az elengedés évésnek a megtagadása, a szombat évnek a megtagadása annyit jelent, hogy itt vagyunk, egymás ellenségei. Bár Istennek van ígérete, hogy lesz még szombat év, visszaállítja, de ahhoz nagyon kemény éveket kell majd megélnünk, mikor mindenki egyenlő lesz. Mert itt visszavételről szó nincsen, hanem elvételről lesz szó. A mindenki egyforma lesz, egyforma nyomorba és bajba lesz mindenki. Isten megígérte, hogy rendbeállítja, helyreállítja a szombatot. És a szombat év helyreállítása bizony profétikus idők. De Isten mégis megkímélte. És mondék a fiaknak a pusztában, a ti atyátok parancsolatában, ne járjatok az ő törvényeket, meg ne tartsák el egy bálványokat, marsolatokat, meg ne fertőzhessétek. Én vagyok a ti uratok, istenetek, az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek. És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem, és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Isten helyreállítása ma is érvényes. Ma is szól. Ma is szól, hogy ti atyáitok parancsolatában ne járjatok. Nagyon nehéz dolog ezt megérteni, és még nehezebb gyakorolni. Nem a hagyományok szerint kell élni. Hogy csinálta nagypapa és egyebek? Vissza kellene térni egész a gyökerekhez, hogy Isten mit adott nekünk. Oda egész a Sinai hegyhez vissza kell menni. Mit adott Isten, mit nyilatkozott ki az egész emberiségnek? És meg kell szabadulni azoktól a bálványoktól, amik ma is vannak. Örökölt bálványok, hiszen ezek az örökölt bálványok nem másak, mint amit kaptunk a elődeinktől, az őseinktől. Lehet ez keresztény hagyomány, lehet ez népnemzeti, akármilyen követendő példa, lehet családi szokás. Isten azt mondja, kezdjél újat, mert akkor veled vagyok, és most is akarom, hogy az én nevemet szenteljed meg. Akarom, és tudd meg, hogy egyedül én vagyok az Úr. Egyedül én vagyok a ti uratok, Istenetek, az én parancsolatomban járjatok. Ezért adta az ő fiát is. Ezért adta, ismételte meg immáron minden embernek a kinyilatkoztatást, azt a törvényt, amit Isten ereve adott. Ezért adta számunkra a törvényeket, hogy megmaradjunk, ezért adta a szombatokat, hogy helyreálljunk, hogy ő előtt álljunk, rendezzük az emberi viszonyainkat, rendezett emberi viszonyok legyenek, és áldás akkor, ha megértjük, hogy valamennyi törvény a mi javunkat szolgálja, és akkor, ha megtartjuk, akkor tudjuk meg, hogy én vagyok az Ura, ti Istenetek. Ekkor értjük meg, hogy ki az Úr, és ki az Isten. És rá fogunk döbbenni arra, hogy Jesu Hamasi a valóban Isten, és aki az ő törvényeiben jár, akkor királyi törvényekben jár. Isten valamennyi tulajdonságait megérti, megéli, és Isten neveit naponta tapasztalhatja. Az irgalmat, a gondviselést, a békét, az orvos gyógyulást, mindazt, amit Isten neve részleteiben megismerhetünk. A sok-sok név közül vajon melyiket ismerjük? A sok-sok név közül vajon melyik kell neked? Ismerek olyan embereket, akik csak gyógyulni akarnak. Ismerek olyan embereket, akik a bajban mindig csak a gondoskodást kérik. Más ember a békességet keresi. De majd én gondoskodok, mert meggyógyítom magamat. Isten valamennyi neve egy névben összefoglalva jelen van. Jesua Hamasia, a király nevében. Jesua felkent király, benne minden törvény, Isten minden neve jelen van. Mindaz a név, ami Jáve, az Jesua Hamasia nevébe benne van. Ha Jáve ére, Jáve nisze, és a többit is sorolhatnám, ez mind Jesua Hamasiának a neve, a királyi bizonyság, királyi hatalom és a királyi uralomnak az összes jellemzője benne van. És Isten nevét akkor tudjuk megszentelni, ha Jesua Hamasia nevét tesszük legmagasabbra, Jesua valamennyi hatalmát önmagunkra kötelezőnek elfogadjuk, és önmagunk is engedelmességben élünk, a királynak szóló engedelmességgel, hogy megéljük a királyt, hogy a király gyógyításában, megváltásában, szabadításában, uralmában élhessünk. Én úgy gondolom a vádbeszéd, amit Ezékielben olvastam, nem csak személyes probléma, hanem több, most már évezredes probléma is. Valóban egyszer meg kell szakadni ennek a vonalnak. Meg kell szakadni ennek a vonalnak, bálványoktól megszabadulni. A szombatok, a törvények, rendelkezések visszaállítása. És ez, amit Isten adott, minden megadta maga Jesua Hamasiában. Én vagyok a szombat, tudhatjuk. Nem a nap. Sokkal bővebb és mélyebb ez a szombatnak a jelentése. Én úgy gondolom, ezeket a törvényeket meg kell értenünk, hogy valóban megismerhessük a törvény által Jesua Hamasiát. Jesua Hamasia által tudjuk, hogy ki Jáve, hiszen Jesua Hamasia örökkévaló, az az örökkévaló Isten, aki közénk jött emberi testben, hogy megismerhessük őt teljességében. A zsidó nép Isten kijelentései által ismerhette meg őt, de nekünk az úgymond új szövetségi, a szövetség megerősítése a húsvét, széder utáni, peszák utáni nemzedékeknek, viszont még több áldás adatot, már pedig az, hogy Istent teljességében ismerhessük meg. A választott nép a Golgotai váltságmű előtt nem teljességében ismerhette meg Isten, egyetlen egy titok volt. Istennél nincs titok, de volt egy ideig egyetlen egy titok. És ez maga a váltságmű volt, maga Jesuá Hamasinak a krisztusi hatalomra lépése volt a titok. Ma már nincs titok, ennyivel áldottabbak vagyunk a választott népnél, bár így nem szabad kimondanom se, de ennyivel mások vagyunk, nálunk nincs titok már, mert Isten kinyitotta azt a titkát, hogy kicsoda ő, ember élet, itt volt közöttünk, él, mint király, mint felkent messiás király, uralkodik, és ugyanakkor mindazt, ami ígéret volt a régieknek, azt mi a gyakorlatban is megérhetjük, a kegyelmét, az irgalmát, megváltását, és azt, hogy a király uralmával már itt a földön megélhessük a mennyországot. Egy másik kérdés, milyen a földön mennyországot élni, ez nem emberi értelemben jólét, hanem valóban a királynak, a hatalmának a folyamatos növekedése az életünkben, testünkön, lelkünkön, szellemünkön egyaránt. Én úgy gondolom, amikor az hangzik el, hogy szenteljétek meg a nevemet, szenteljétek, legyetek szentek, mert én is szent vagyok, elsősorban meg kell ismerni azt az Istent, aki szent. És hatalmas áldás részünkre, aki megismeri Jesuá Hamasiát, az megismerheti Istent, hiszen ő az. Hiszen ő, az ő uralmát általa megélhetjük abban, hogy ő a király, és mi az alattvaló, a népnek a tagjai vagyunk, az ország tagjai. Tehát ne veszünk erre részletekben. Minden keresztény részlet kinagyítás ellen beszélek, ő nem csak gyógyító, nem csak gondviselő, hiszen hány de hány gyülekezet való megtapasztalásból élik, amikor El Sáddájról beszélnek, hogy a bajban velem volt, és micsoda csoda történt. A másik helyen hangsúlyozzák, hogy gyógyító, nem csak gyógyító, ő más is, sokkal több. Ne csak a rész Istent ismerik meg, ne csak Jesuá Hamasiának egy rész uralmát éljük meg, hanem igyekezzünk arra, hogy őt teljesen megismerjük, és amikor teljesen megismerjük, szenteljük meg az ő nevét, azt a nevet, akit Jesuá Hamasiának hívnak, a minden nép fölött való nevet, hogy az a név bennünk, rajtunk uralkodva, egyben Isten nevének a megszentelése is legyen. Én úgy gondolom, erre kellene figyelnünk, hogy a részletekben ne veszünk el soha. Ne csapódjon be a szívünk és a lelkünk se, hogy valaki részigazságokat mond. Teljes igazság nem más, mint Isten igazsága. Isten igazsága pedig Jesuá Hamasiá.